hogy és miért merült föl benned, hogy gyerekeknek túlélő és önfenntartó tábort szervez? Van-e valami olyan személyes történeted, vagy tapasztalatod gyerekekkel, fiatalokkal, ami miatt úgy gondolod, hogy erre szüksége van gyerekeknek, fiataloknak?
Persze. Nekem onnan ez az egész dolog, hogy én alapvetően 17. kerületben születtem, és ott is éltem. Később nagypapám még vásároltak egy tanyát a Pajpusztán, ez Budapestről kb. 50-60 km-re van, Dömsőd mellett, ugye a Kiskunsági Nemzeti Parknak a része. És én oda jártam le minden szünetben, nyári szünet, őszi szünet, téli szünet, meg hétvégék is. Hát ez nekem nagyon bejött. Tehát gyakorlatilag én ott tanultam a legtöbbet, ahogy visszagondolok, pedig én azért mellette nagyon éltem, tehát én breaktáncos is voltam, de nagyba nyomtam, tehát ilyen benne vagyok egy csomó klipbe, nagyon sok showt csinált, volna, hogy egy hétvégén 3 roadshow voltunk, megcsináltuk a breaktánc színházat, Magyarország első breaktánc színházát, tehát mi ezt nagyba üztük. Mellette repülőgépműszerész technikus a szakmám, meg hát ugye Budapesten azért ott volt élet, meg stb. De az a helyzet, hogy ha visszagondolok, a valóságot azt a tanyavilág adta nekem főként. Az más kérdés, hogy tudom alkalmazni a repülőgépműszerész technikusi szaknak egy csomó dolgát, meg egy csomó mindent megtanított a breaktánc is, tehát hogy például amit el tudok képzelni, azt meg is tudom csinálni. De bűvész is voltam, ott megtanultam azt, hogy minden mögött van egy egyszerű válasz. És mindig máshol kell keresni, mint amit gondolna először az ember. De valójában az, hogy hogy legyen az ember független, azt kint a Pajpusztán tanultam. Mert ott együtt voltunk a természettel, igazából a természet irányított, mi meg csak ráhangolódtunk. Tehát saját magunk termeltük meg az élelmiszert, nem volt szemetünk, nem függtünk a falutól, tehát külön, olyan, hát a Pajpusztának a központjától voltunk egy 1,5-2 kilométerre, és ott már ugye teljes rónaság volt, tehát amerre néztél síkság. Ezt nagyon bejött. Akkor mellettünk szervezték ugye a apai lovasnapokat, hát attól én lehidaltam, a szomszédba jártunk át tejért, tehát a nagy Gabi bácsékhoz, akik ott fejték előttünk a tejet, azt hoztuk át. Akkor cserélgettünk, volt olyan, hogy jöttek ilyen, nem messze voltunk nyaralók, és jöttek a nyaralók, ugye, és hozták magukkal a szalámikat, a téli szalámit, meg ilyeneket, és akkor azért cserébe kaptak kacsát. Tehát ők adtak a szalámit, mi a kacsát. Akkor akkor még volt TS, és akkor mellettünk művelték a földeket, akkor bejöttek hozzánk, szintén élelmiszerért fölszántottak, tehát nem kellett pénzt se használnunk. És mégis mindenkinek jó volt. Akkor a természet törvényszerűségét is ott tanultam meg, hogy hogyan befolyásolja az élelmiszert, tehát maga ugye magyarul a növényeket, a forróság, mit kellene tenni, a sok eső mit okoz, volt kutunk, ugye ásott kút, gémes kút konkrétan, hát ez egy zseniális dolog volt. Meg hát 80 centi vastag döngölt fala volt a háznak, tehát ott egy olajkályha volt télen, egy darab, pici, bőven elég volt nyáron, meg fáztunk bent a házba, míg itt Budapesten meg mindenki leizzad. Szóval gyakorlatilag egy lakótelepi lakásban nyáron megmaradni, hát ez kegyetlen, szó szerint a kínzásról egyelő. Erről forgattak is velem egyébként egy ilyen összehasonlítást, mert dombházakkal is foglalkozom azóta, hogy mi a különbség. Viszont a vályokház a másik kedvencem, pont ezért, mert nagyjából a dombház meg a vályokház klíma szempontjából ugyanazt tudja. Szóval ez volt az, ami beindította bennem ezeket a valódi irányokat, plusz, hát ugye itt volt ez a Covid mizéria, és azt láttam, hogy mennyire nem tudnak túlélni az emberek, főleg egy városban, amikor beindul a pániklánc. Nagyon sokan ki akartak menni vidékre. Nagyon sokan. És nagyon sokan, képzeld el, a környezetemben nagyon sokan rákapcsoltak, hogy megtanulják az ehető vadnövényeket. Mit lehet megenni az erdőben, ilyenek. Minden oda visz minket, hogy vissza a természetbe. Az más kérdés, hogy én ugye a szakmám miatt ötvözöm a műszaki technikát, gyakorlatilag a hagyományokkal, meg a természetazonossággal. Úgyhogy én foglalkozom, engem érdekel a drónok, ugye szakmámból kiindulva, érdekel az alternatív energia, tehát mind a napelem, meg a szélmotor is érdekel, de a komposztkazán is, tehát most építünk ilyet, mert egy komposztkazánnal például ki lehet fűteni egy telet. De építek most ilyen gravitációs energiatárolót, mert van domboldalam, és akkor azon szépen lecsúszik a súly, az termeli az áramot, lóval vagy a fölösleges energiával főhúzom, motorral. Szóval nagyon sokrétű ma a megoldások darabszáma, csak az emberek vannak beszűkülve, és muszáj kimozdítani őket, mert amit a gyerekeknél látok, az elképesztő. Az tény és való, hogy a virtuális világnak, egy számítógépes iránynak milliárdnyi a lehetősége. De nagyon bele is lehet ragadni, mert számítógépes világ élelmiszert például nem gyárt. meg nem nagyon csökkenti le a hőmérsékletet. És a legszörnyűbb az volt, mikor egy gyerek szájba hallott, amikor megkérdezték tőle, hogy mi borítja a csirke testét, és azt mondta, hogy fólia, akkor azt mondta, hogy na jó, akkor ezzel tényleg komolyan kell foglalkozni. Szóval ilyen dolgok indítottak el, és most lám-lám igazam is lett, mert most már jósoltak egy 42 fokot a nyára. Szóval ez már nem csak választás kérdése, hanem azt gondolom, hogy szükségszerű. Most itt tartunk.
És mit gondolsz a tábor iránt? A gyerekek győzik majd meg a szüleiket, hogy szeretnének elmenni, vagy a szülők lesznek azok, akik azt mondják, hogy na, akkor a négy fal közül gyermekem ki kell, hogy lépj, és meg kell tanulnod mondjuk a traktor szerelést és vályogházépítést, amit a programból ilyen ízelítőként megosztottatok már a nagyvilággal.
Hát igazából információ kérdése, tehát minden azon múlik első körben szerintem, hogy hogy van tálalva, meg hogy mennyit van tálalva, de konkrétan most például akik megosztották az én információmat, médiások, azok mondták, hogy na, hozzák a gyereket, és azt is mondták, hogy ők is jönnének. Tehát ez nagyon érdekes válasz volt tőlük, hogy ők is jönnének, mert úgy érzik, hogy nekik is meg kell tanulni. Én azt látom, hogy felnőttekben is most ez megvan, hogy újra tanulják ezt a dolgot, mert valahogy így. Hát ugye, mikor bevezették ezeket a gáz, víz, villany, minden, stb., tehát hogy kényelmes életünk lett, éppen annyira lett veszélyes. Tehát bármikor ez megszűnik, akkor komplett rendszer tud dőlni. És most nem csak a gyerekek, hanem a szülők is elindultak e felé, hogy újra tanulják ezeket a túlélési technikákat, meg hogy ötvözzék ugye a modern technikát a hagyományokkal, meg a termeléssel. A gyerekeknél pedig az, ami vonzó nekik, az főként mondjuk, hogy traktorozhatnak, hogy bunkert építhetnek. Tehát ez azért ősi ösztön a gyerekbe, ha megnézed. Talán a szülőknek a félelme, ez az állandó túlóvás, ami most megy, ez az, ami inkább beragasztja őket. Mert amúgy, mikor megszületnek a gyerekek, ami mennének. De legalábbis nagy része, mert ez is traumafüggő, de a nagy része az menne. Nagy része az már a szobába is székekből összetologat egy bunker. Tehát ott vannak az ősi ösztönök, ezt már a Géci Gábor is megmondta. Csak kell, hogy legyen egy terep, amin kiélhetik magukat. És az a helyzet, hogy ha van tér, meg megfelelő kommunikáció, akkor a gyerekek meg tudnak indulni. Én látom a környezetemen, tehát a traktorozás az egy, azt látom, hogy ha most piát végeznék, akkor ténylegesen a traktor a fő cél, tehát az vezethessék, az a szórakozhassanak, de nálam lehet faragni fából, lehet dombházat, mini domb, tehát ilyen hobbit házat építeni. Tehát ezt meg tudják maguk is csinálni, egy picikek is egyszemélyes hobbit házat, ilyen bontott ablakból, meg kivágott akácfákból, földből, ásóval, ezt meg tudják csinálni. Tudnak nálam vályogozni, tudnak fából kis háromszögházakat építeni, vannak nálam őzek, megismerkedhetnek a vadállatokkal, vannak nálam erdélyi kopók, megismerhetik a kutyáknak a szokásrendszerét. Ugye én műszaki ember vagyok, tehát nagyon sok van napelemem olyan, ami vontatható, tehát szigetüzemű, tehát kocsi után kötöd és oda viszed, ahol akarod, ilyen 5 kilowatt. Ilyeneket tanulhatnak meg, hogy igazából nem kell függni semmitől, tehát mindent maguk meg tudnak úgy csinálni, hogy egy rendszert föl tudnak építeni, és abban akár élni is tudnak, és még csak nem is helyhez kötött. Szóval én ezt szeretném átadni, hogy érezik azt át, hogyha van tudásuk, akkor sokkal szabadabbak, mert a természet adja a lehetőségeket. Mert hát ugye, hogy egy új irányzatot, mert a gyerekek a jövő valójában, hát ezt gondolom mindenki tudja, és az ő edukációjuk az nagyon nem mindegy, hogy mit tanulnak, hiszen ha belegondolunk, hogy ez így folytatódik tovább, és most nem kell messzire menjek, borzasztóan nagy felületeket fog le a szendvics paneles, az abból épített ilyen 1000 meg a fölötti négyzetméter területű csarnokok. De ugyanez az aszfalt, ugyanez a cserép, ugyanez a beton, ezek mind-mind-mind akkora hőleadást adnak, hogy itt mindenki mondhat mindent, de ez a legfőbb forrása a fölmelegedésnek. És ez egy erős valódi probléma, hiszen hogyha egy hőkamerával megnéznénk ezeket a felületeket, meg mondjuk egy fűves területet viszonyítva, hát a fű az alig ad le hőt, de az összes többi az, hát nekem csarnoképítő barátom mondta, hogy 70-75 foktól indul, amit nyáron leadnak. Az milyen? Ha megnézzük a városba például, amikor kint vidéken, hogy esik a hó, a városba például nem, hogyha még éppen ilyen 0 fokok vannak, mert melegebb. Tehát ezek azért okoznak problémát, és ténylegesen azért bezárva egy hagyományos téglaépítésű házba, vagy egy panelbe, hát ott most vagy megsül az ember, vagy olyan villanyszámlát fog kifizetni, amit lehet, hogy nem is bír kifizetni. Tehát ennek ez a hátránya, amit meg lehet oldani egy egyszerű vályokházzal, egy egyszerű dombházzal, és ez az, amit szerintem a jövő generációnak meg kell tanulni, hogy van lehetősége, és sokkal egyszerűbben meg lehet oldani dolgokat. Nem kell ehhez milliárdosnak lenni, nem kell ehhez mindent tudni, éppen elég, hogyha a lényeget megtanulják, és azt meg is tudják csinálni.
Mindjárt visszatérünk a táborra, de csak egy gondolat a vályokház meg dombház témában, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben szerintem mondjuk a vályokház az sokak szemében egy ilyen ciki lett, hogy ugyan már vályokház, onnan az emberek menekülnek, meg azt el kell adni, azt le kell bontani, helyre építsünk egy társasházat, lehetőleg 4-5 emeleteset. Szerinted miért lett a vályokháznak egy ilyen negatív konnotációja?
Hát a vályokház az már nem most kezdődött a ciki kategória minősítése, ugyanis én csináltam egy ilyen vályok tábor-szerű dolgot, ahova Sarudon csináltam, és nem messze tőle, a mellette lévő községbe láttam, hogy egy vályokházat nikecellel szigetelnek, és ilyen cementes vakolattal húznak be, és akkor oda mentem hozzájuk, és hát ők cigányok voltak, akiknek effektíve a vérébe kéne legyen ugye a vályogépítészet. Ugye a vályogvető cigányok voltak a leghíresebb olyan vályogépítők, akik zsigerből tudták, hogy mit hogy kell csinálni. Na, ez egyébként így is volt, amikor kiderült, mert oda mentem hozzájuk, és mondom, hogy ezt miért így csináljátok, és mondja, hogy hát mert most gyorsan kell, meg jön a tél, meg stb., de mondom, ez nem jó a falnak, mert nem lélegzik. És mondom, hát így le fogja dobni magáról egy idő után, mert fölrántja a vizet, hiszen nem kap levegőt. És akkor mondjuk, hát most mindegy, meg... és akkor elkezdtem beszélgetni velük, hogy gyertek át a táborba, és ott beszélgetünk. Át is jöttek, és ott beszélgetünk, és akkor a feleség annyit mondott, hogy hát de mi ezt gyerekkorunkban csináltuk ezerrel. És mondom, most hogy nem? Hát én ezt tudom csinálni, csak hát nem, meg akkor is azt mondták, hogy büdös, koszos, tehát le lett degradálva régen, ez az egész vályozás, így. Tehát elhíresztelték róla, hogy ez egy koszos, büdös, igénytelen, rossz dolog, de ennek valószínűleg üzleti érdekeltsége lehetett, most ebben nem megyek bele, mert nem biztos. De lényeg annyi, hogy valaki, vagy valahogyan, vagy valakik elterjesztették ezt a dolgot róla, hogy ciki legyen. Viszont én amit tapasztaltam, hogy Franciaországban például most már elit dolog a vályog. Sőt, Balatonon is elkezdtek újra vályogból építkezni, de gazdagok. Tehát akik nagyon szép házakat, nagyon igényes házakat akarnak építeni. Úgyhogy tér vissza ez a dolog, csak ez egy ilyen, hát nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, de trauma minden esetre. Újra vissza kell, hogy jöjjön a vályognak maga a vályog építészetnek a hagyománya, és ebben is a természetnek a változása gyakorlatilag segítő szerepet játszik. Hiszen azért, hogyha valaki tudja, hogy kell vályogozni, akkor tudja, hogyha lemegy egy olyan 1,5 métert a saját telkén föld alá, akkor ott van, ott az anyag, az alapanyag. Ha tudja, hogy kell összekutyulni, tudja azt, hogy várni kell vele egy napot, hogy összeérje, mint a tészta, ha tudja, hogy kell kiformázni, hogy kell töreket, meg pejvát rakni a vakolathoz mondjuk bele, akkor fel tudja építeni a saját házát, főleg, hogyha végre visszaszoknak az emberek a kalálkázásba, tehát hogy összeálljanak. Egyébként a szükség törvényben, tehát valójában azért voltak régen kalákában az emberek, mert tudták, hogy így könnyű. Na most annyira elsznobosodott, meg elkényelmesedett ez a világ, hogy pont azokat a dolgokat, tevékenységeket hagyták abba, amitől könnyű volt élni, tehát a közösséget. Tehát valahogy kialakult egy ilyen bizalmatlanság, nyilván eléggé traumatizált az országunk, de hogy ettől függetlenül össze kéne, hogy fogjanak, de nem, valahogy nem fogtak össze az emberek, inkább mindenki saját dolgait csinálta, de most, ahogy megváltozik a klíma, megváltozik a gazdasági helyzet, így valahogy ezek a dolgok újra utat törnek maguknak, és hát ezt hívjuk valóságnak. A valóság meg mindig visszaáll a helyére, szerencsére. Egyébként amire sokat adunk még, az élelmiszer termelés is, hogy az emberek tudják, a gyerekek vagy a felnőttek, akik jönnek hozzánk, azok tudják azt, hogy tudnak maguknak élelmiszert gyártani, hiszen ha meg tudják termelni a saját maguk élelmiszert, sőt, azt tudják tartósítani természetes úton, akkor ez a félelem is lejön róluk, hiszen mondjuk megépítenek a föld alá egy kamrát, és tudják, hogy kell tartósítani, akkor se hűtő, se áram, se semmi, és ott van egész térre az élelmük.
ezt kérdezem a vályogra is, de akár az élelmiszer, meg kameraépítés, meg tartósítás tekintetében is, hogy mire elég ez a tábor? Egyrészt ez egy hét, vagy milyen időtávban gondolkodsz, és hogy gyakorlatilag ennyi időt mire lehet megtanítani a gyerekeket? Fel kell tenni lehet az érdeklődést, vagy úgy gondolod, hogy egy tényleges tudást is át lehet adni, amit aztán lehet hasznosítani, vagy aztán jövőre is el kell menni a táborba, és az évek alatt aztán, mire fölnő egy gyerek, mondjuk elmegy először 8 évesen, és akkor 10 év múlva már sok mindent fog tudni.
Nagyon jó kérdésed, ezért mi kettő része bontottuk. Az egyik a tábor, a másik a képzés. Tehát a tábor, azok ilyen egyhetes turnusok, tehát ugye hétköznap van, tehát hétfőtől péntekig, és ott az alapokat, tehát ott megízlelik ezeket a dolgokat, hogy legyen egyáltalán képük róla, aztán utána úgyis beindul bennük valami, és akkor elindulnak e felé, kinyílik. Tehát a tábornak az a lényege, hogy élményt szerezzen ezzel kapcsolatban, sikerélményei legyenek, megízlelje, és kinyíljon a tudata, kinyíljon a nyitottsága ezekre a dolgokra, hogy megértsen, hogy miért jó ez neki. Tehát ugye az fontos, hogy rájön, hogy mi az előnye ennek a dolog a saját számára. Mert onnantól kezdve lesz ez neki érdekes. A képzés az más. A képzésnél papírt kaphatnak róla, hogyha elvégezték, és ennek van három szintje. Tehát van egy alap, egy közép, meg egy felső szintű dolog. Ami azt jelenti egy tanfolyam, hogy vagy alapszintű készséget kap, vagy egy ilyen normál szintűt, vagy profivá is képezheti magát. Ezek egyedi képzések, ez mind személyre szabott, és azt kell megnézni, egyrészt felmérjük, hogy milyen szintű tudása van ebben, van-e már valami módja neki, és utána ezeket, tehát van egy csomag, amit mindenképpen tudni kell ahhoz, hogy túléljen. És ennek vannak ugye szintjei. Nyilván, aki a legtetejét megcsinálja, annak nagyon könnyű lesz utána boldogulni, ezt garantálhatom. Hozzáteszem, mi nem csak erre figyelünk, hanem arra is, hogy egy kis pénzügyi képzést is kapjanak a gyerekek, vagy az érdeklődők, meg jogi kérdést is, hogy ezeket a produktumokat, dolgokat gazdaságilag is, meg jogilag is meg tudják tartani. Mert ez ugyanolyan fontos, azt gondolom, a világban, mint az összes többi, és szerintünk ez az egész egyben él. Így lesz ez kerek.
És a képzés az is inkább gyerekeknek, vagy azt inkább felnőtteknek gondoljátok, de lesz, nem tudom, néhány kamasz is szerinted, aki bekapcsolódik. Itt mi a terv?
Mindenkinek. Lesz külön óvodásokra szabva, hogy alapfokút megcsinálhatja az óvodás. Szó szerint. Tehát, hogy meg tudja tanulni ezeket az alap dolgokat, nyilván az őszintjére faragva. Tehát nyilván egy traktort nem fog vezetni, de mondjuk ráülhet egy kis traktorra, kipróbálhatja valakivel, megérzi az élményt, stb. De ott is van egy-két olyan dolog, amit ők elbírnak. És egyébként szerintem azt az egészet az óvodába kell kezdeni. Hiszen az óvodás az a korosztály, amikor már nyílik az elméje, de még tiszta, tehát van már szabad akarata, van már érdeklődése, cselekedne is már, beindul a cselekvés, az alkotási rész, meg az információéség, viszont még nincs tele mindenféle hamis információval az elméje. Tehát szerintem a legerősebb pont, belépési pont az az óvoda. De persze ez mindenkire vonatkozik, tehát mindenkinek érdemes megtanulnia egy olyan általános alapismereti rendszert, ami egyébként az alapvető félelmeit is lecsökkenti, mert azért gondoljunk bele, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy biztosan tudja, hogyha itt most bármi összedől, bármi történik, kimegy az erdőbe és megépít magának egy kis lakhelyet, és még a mínusz 20-ba is meg tudja úgy csinálni, vagy fillérekből, vagy ingyen, hogy ő ott meglegyen, és tudja, hogy kell, melyik élelmiszert, melyik gombát, hogy találjam meg, hogy kell ellenőrizni, hogy lehet biztosan megenni, megcsinálni, eltartósítani, alapvetően nem stresszel annyira az ember. Tehát pszichés hatása óriási. Tehát az is.
Biztos olvastad az elmúlt napokban, hogy az Európai Uniós, nem tudom milyen szerv azt javasolja az unió állampolgárainak, hogy 72 órára kész ilyen élelmiszercsomagja legyen az embereknek, meg víz, meg legyenek összepakolva, hogy az első, ha valami krízis történne, akkor túl legyenek rajta. Mosolyogsz ezen, mert amit te tudsz és akarsz átadni a többieknek, az ennél jóval mélyebb. Mosolyogsz ezen, vagy ez valami, hogy mondjam, neked kedvező, hogy más is beszél erről, hogy érdemes készülni?
Hát én szóltam az Európai Uniónak, hogy jelentse be, az nekem jó. De csak vicceltem. Ténylegesen kicsit mosolygok is, meg kicsit leigazolja azt, hogy az irány helyes. Tehát valószínűleg ők is rájöttek egy csomó mindenre, hogy fontos, hogy az emberek tudjanak úgymond előre gondolkodni. De azt azért tudni kell, hogy én például nagyon sokat dolgoztam Ausztriába is, családoknál, és ott láttam, hogy minden szombaton bekapcsolják a légószirénát. Tehát valamilyen szinten az Európai Unióban gyakori, hogy felhívják a figyelmet, hogy maradj mindig készen létben. Tehát ez egy tapasztalat. Ennek van előnye, hátránya, de egy biztos, hogy abban mindannyian egyet érthetünk, hogy maga az, hogy felkészülsz a változásra, az egy hasznos dolog. és ezt igazolja vissza az Unió is, és én is ugye ezt tanítom. Tehát a változásra való felkészülés, főleg az, hogy ismered a természeti dolgokat, úgy a legegyszerűbb és a legjobb, amit csak tehet az ember. Mert ez az első lépés, amit meg kell tanulni, utána lehet kinyílni a világról, lehet kreatívkodni, lehet művésznek lenni, de ha nincsenek meg az alapok, akkor olyan, mint egy kártya vár. Ráépítjük, aztán összecsuklik minden. Szóval ezt tartom az alapnak, igazolja az Unió is ezek szerint, úgyhogy én köszönöm nekik.
Arról is szólt a közleményed, amiből egyetlen meg tudtam a tábornak a tényét, hogy a gyerekeknek a probléma megoldó képességét is szeretnéd ebben a táborban fejleszteni. Itt mire gondolsz, és megint hagyd kérdezek vissza a gyökérhez, hogy tapasztalod a mai gyerekeknél, fiataloknál, vagy mire utal ez a gondolat, hogy nem tudnak problémát megoldani, és mit tudnak megtanulni mondjuk a táborban?
Hát eleve ott kezdődik, hogy nagyon be van szűkülve a tudatok, pont azért, mert egy irányú. Tehát csak a monitor. Tehát főként csak a monitoron van a figyelmük, és abban nincsen gyakorlati dolog, főleg nem összehasonlítás, nincsen sokoldalú megközelítésük egy azon témára. Tehát nagyon kevés tehát rengeteg az információ, csak nem 3D-s. Ez itt a probléma. És ugye én ezt a három dimenzióban való érzéklést igyekszem visszahozni nekik, hogy átfogóan fölülről tudjanak átlátni dolgokat. Ugyanis ha ez megy, akkor nem pánikolnak be. Ha bepánikulnak, beszűkül a tudatuk, akkor már nem oldják meg, akkor az olyan, tudod, mikor leszalajta a damil az orsóról, és akkor még rá is ránt valaki. Tehát onnantól kezdve azt nem bogozott ki. Tehát azt kell megtanulni, hogy hogyan maradjon stabil egy adott hely, egy váratlan helyzetben. Tehát ilyen helyzetgyakorlatok is lesznek, meg ami jó, hogy több különféle anyagot veszünk át, több különféle dolgot tanulnak és ízlelnek meg. Ezért megnő a mérlegelő rendszerük az elméjükbe. Mert több dologhoz képes tudnak majd viszonyítani. És ez okozza valójában az analitikus gondolkodást, hogy az ember nem csak egy oldalról tud viszonyítani, hanem többről. Általában, aki csak egy irányból gondolkozik, ugye az hamar bepánikol, mert nincs több kapaszkodó pontja, nincs B verzió, C verzió, J verzió. És ugye én ezt igyekszem megadni nekik, hogy ha jön egy váratlan helyzet, akkor maradjanak stabilak. Tehát erről szól gyakorlatilag ez a része.
És szerinted ezt hogy lehet fejleszteni? Mondanál egy konkrét példát, hogy milyen feladattal lehet szerinted ezt fejleszteni?
Helyzetgyakorlatokkal mondjuk egy váratlan helyzetet teremteni nekik, és akkor tudnak abból kiszabadulni, hogyha megoldják. És persze előre több dologgal felkészíteni őket, és utána tehát ahány dolgot megtanítunk nekik, annyi, tehát azokat az információkat felhasználva a helyzetet adni. Például hogyan tud tájékozódni egy erdőbe? Tehát ha betesszük valahol a közepén, és mi onnan elmegyünk, kaphatnak GPS-t, hogy mi megtaláljuk mindenképpen őket, hogy ők hogy jönnek ki. Tehát lehet náluk telefon vagy bármi, de általában olyan helyre rakjuk, hogy nincs térerő, és azt hogy oldja meg. Egyébként most cégvezetők érdeklődnek ilyenek iránt, hogy pont azért, hogy az állóképességük és a probléma megold, tehát hogy a pánikot ki tudjuk edzeni az alkalmazottakból, mert ugye ott is ugyanaz a probléma fönt, hogyha jön egy váratlan helyzet egy cégnél, és bepánikolnak az emberek, akkor le tud állni a termelés. Itt ugyanez van picibe a gyerekeknél, hogyha nem tudják megoldani a feladatot, akkor ugye az mi? A legnagyobb problémát ez okozza, hogyha lefagy az ember valójában, hogyha belegondolunk. Úgyhogy sokféle ilyen feladat van, amikor ki kell valamit bogozni, csinálunk mondjuk a traktoron egy hibát, vagy meg kell keresniük, és valamihez van kötve, tehát határidőhöz, jutalomhoz, és hogyha nem tudja megoldani, akkor nyilván azzal, vagy egy pontrendszerhez, tehát hogy össze kell gyűjteni egy pontrendszert, és ilyen feladatokon keresztül. Tehát nekünk ez a lényeg, hogy olyan triggereket csináljunk a nálunk tanulóknak, amik nem szokványosak az életükbe, de biztonságos körülmények között csináljuk meg. Na, ez itt a lényeg.
Ne haragudj a következő kérdését, mennyire kegyetlen a tábor? Tehát most arra gondolok, hogy ahogy beszélsz, az egy barátságos légkörnek tűnik, ami tudást ad át, de amíg az ember így először azt hallja, hogy egy túlélő tábor, akkor én legalábbis ilyenekre gondolnék, hogy mondjuk ilyen, nem tudom, csak akkor kap enni valaki, ha ezt meg ezt csinálja, vagy nem tudom, csak akkor aludhat a sátorban, vagy egyetlen nem is aludhat, mert fölébresztik éjszaka, vagy nem tudom. Tehát, hogy mennyire, hol van ennek a határa, a túlélés, az önfenntartásra való nevelés, meg a gondolkodás serkentése és az idézéles kegyetlenkedésnek.
Mint mondottam, ugye a tábor az egy ilyen, hogy mondjuk kedvcsináló, kinyitja az elmét, tehát abban semmilyen kegyetlenség nincsen. Ilyen alap dolgok vannak, ami meg van mutatva, kipróbálhatják. A képzésnél, a felsőfoknál van kegyetlen. Hát ott azért bírni kell, tehát ott pont arra neveljük a felsőfoknál, hogy a legdurvább helyzetekben is ki tudjon jönni. Tényleg ott a fizikális állóképesség is fontos, a futás, az úszás, stb. Tehát mi azért partneri viszonyban vagyunk több helyszínnel, nekünk van egy országos szövetségünk is, ahol benne van akár a sarúd, benne van szob, tehát ahol lehető vadnövényeket tudnak tanulni az egyik baráttagunknál. Sarudon ott van a víz, ott van akkor a hortobágy. Tehát nagyon sok olyan helyszínünk van, ahova ki tudjuk őket vinni, aki tényleg komolyan gondolja. És ott aztán tényleg a legszélsőségesebb dolgokat is ki tud próbálni. Nyilván szakemberek felügyeletével, előre felkészítve, de fel tud edzőni nagyon komoly szintre.
Jó, tehát a gyerektábor tekintetében a szülők ne aggódjanak, kapnak a gyerekek enni, meg...
Ja, persze, meg persze. Vizet, ott inkább úgy, igen. Ott úgy van inkább, hogy ők megcsinálhatják, megmutatjuk, hogy kell főzni, és megcsinálhatják maguknak mondjuk a lecsót, vagy egy gombapörköltet. Tehát mondjuk hívunk egy gomba ellenőrt, mert van ilyen szakemberünk, elmennek gombászni, előre megkapják az információt, hogy kell gombászni, mert ugye nem lehet egybe rakni a gombákat, hanem külön-külön kell zacskókba gyűjteni, azért, hogy ha van köztem érgező, és össze van téve a többi, akkor az összes kuka. Viszont így megtanulják azt, hogy erre figyelni kell, majd fölviszik, ott megnézi a gomba ellenőr, hogy még gomba ehető, azt ők, tehát megtanulják azt, hogy kötelező a gomba ellenőr használata, és akkor utána abból megtanuljuk őket főzni egy pörköltet. Sok mindenhoz nem kell. Úgyhogy ilyenek. De csináltunk mi olyat, hogy pöffeteget, csak egyszerűen ráraktunk egy vaslapra, tehát semmi nem kellett hozzá. És utána ettük pirított kenyér, amit szintén a vaslapon csináltunk meg. Tehát ilyen dolgokat fognak megtanulni, hogy van minden az erdőbe. Rengeteg növény is van, van olyan, ami fűszernövény, tehát a ánishoz hasonló, a turbolya, az amatos turbolya. Tehát rengeteg, vannak gyógynövények, hát az én völgyem itt Pécelen, az szerintem roskad a gyógynövényektől. Mi tinktúrákat készítünk, megtanuljuk azt, hogy lehet tinktúrát készíteni, mire jó az. Szóval ilyen élményekkel, ilyen tapasztalatokkal tudnak hazamenni, míg az egészségüket is rendbe tudják rakni, vagy a szüleikét.
Oké, és akkor zárásként még néhány gyakorlati dolog, tehát mondjuk ezt a főzést sejtettem, hogy az ilyen közös a tanítás jegyében, de akkor hogy képzeljék el a szülők, hol és hogyan alszanak a gyerekek, hogyan néz ki egy nap, nem tudom, sátorban, vagy... Szóval, hogy ilyen hétköznapi gyakorlati dolgokat mondj, hogy ez hogyan néz ki a táborban.
Jó, ez változtatható, tehát igény szerint, tehát van, aki napköz is táborba hozza, tehát nincs ott alvás. Van, aki meg mondhatja azt, hogy kérheti azt, hogy ott alvósra kéri a lurkónak a táboroztatását, sátorba fog aludni, tehát nyilván meg kell szokja az egész. Tehát az, hogy ott rohangálnak a vaddisznók, a szarvasok, hideg van esetenként, esik az eső, tehát akkor úgy kell fölöltözni. Úgy kell hozzá készülni, olyan hálózsákokat kell beszerezni, vagy ha nincs, akkor például szalmát fogunk rakni zsákokba, és azt tesszük alá, meg azzal lehet takarózni. Tehát például szalmával úgy körbe lehet vonni magunkat, hogy régen ugye szalma ágyak voltak. Tehát itt meg tudják tapasztalni a gyerekek, hogyha nincs hálózsák, a szalmával gyönyörűen meg lehet oldani, a leghidegebb is el van benne az ember. Hát ilyen tapasztalásaik lesznek, hogyha elhozzák, illetve van egy ilyen gyermekmegőrző rész is, mert vannak olyan szülők, akik a munkájánál fogva, csak néha le tudják tenni, és akkor ők ilyen alkalmanként is jöhetnek, és akkor mindig kapnak valamilyen újabb és újabb információt, ezt mondjuk vezetjük, hogy az a gyerek milyen információt kapott meg addig, és ha mondjuk egy hét múlva megint tudja egy napra hozni, akkor már mást fog tanulni. Úgyhogy nagyjából ez így néz ki nálunk.
És ezt feltételezem, hogy nem egyedül csinálod mindezt, mert ez nagyon sok mindennek tűnik, bár milyen polihisztornak tűnsz így a fél óra beszélgetés alapján, de...
Amúgy szóval, az vagyok.
És ezt nem iróniából mondtam, tényleg annak tűnsz.
Tudom.
Van társad ebben, aki segít a táborosztatásban meg a képzésben?
Persze, mint mondtam, van országos szövetségünk is, tehát rengeteg neves emberrel vagyunk együtt, meg szakemberrel, tehát akik tudnak olyat mutatni, amit még nem biztos, hogy láttak, és olyan embertől, aki tényleg profin csinálja. Mint mondottam, szakemberink vannak az ehető vadnövények vonalon, a gyógynövények vonalon, íjászatba. Csinálom egyébként a Földőrző Fesztivált is, oda most jön a Mónus József is, a Kassai Lajos is, tehát ők ugye az íjászatban világikonok, mezőgazdaszok jönnek, akik több ezer hektáron termelnek 3-ás minősítésű élelmiszer, tehát egyből a legprofibb szintjét is meg tudják mutatni, ha kell. De hát vannak régészeink, mindenféle fajta ember, tanáraink, angol nyelven is tanulhatnak majd, ha úgy akarják. Szóval ezt mi nagyon nagyra szeretnénk növeszteni, és igazából nem is kell, hogy mi akarjuk, ezt a természet már növeszti, hiszen most egy ilyen hiányt próbálunk meg kitölteni ezzel az egésszel, hogy valahogy visszarendeződjön, vagy mi hozzájárulhassunk erről az oldalról, hogy a világ valahogy visszaálljon egy természetorientált rendbe.
Mobiltelefont használhatnak-e a gyerekek, de mondjuk mondtad, hogy az erdőben való tájékozódásnál, hogy ott akár lehet telefont használni, csak éppen olyan helyre teszitek őket, ahol nincs térerő. Hát akkor feltételezem, hogy végül is van, tehát nem iktatjátok ki feltétlen a modern korunk vívmányait, csak felvillantjátok, hogy mi más van még a világon.
A jó hírem az, hogy ha nála van, ha nem, a feladatok olyanok, hogy ugye nem nagyon lesz érdekeltség a telefonnak. Egyrészt 2 térerő se nagyon van, tehát ugye ezzel nagyon nem tud kooperálni. Én nem vagyok ellenség a telefonnak, ezt azért jó, ha mindenki tudja, mert én úgy vagyok vele, hogyha az embernek kinyílik az agya, és rájön, mi a való célja, akkor ahhoz jól tudja használni mikor műszaki megoldásokat, akár egy telefon. Tehát a telefonon van mondjuk GPS, van rajta térkép, van egy csomó hasznos dolog. Vagy például a növényismeret. Tehát azért, hogyha otthon valaki a neten nézegeti így a növényeket, hogy mi mire jó, nem sok minden marad meg belőle, mert ugye a helyes tanulás az, hogy gyakorlathoz hozzuk az elméletet. És olyan szempontból jó a telefon, hogy mondjuk megy a mezőn nálunk, vagy a bokrok közt, vagy az erdőbe, és meglát valamit, és akkor gyorsan kikeresi a telefonjára, hogy az mi, jegyzetet készít belőle, akár a telefonjára, és utána felhozza, és megmondja, hogy mit talált, meg befotózza. De sokkal gyorsabb. De akkor célra hozza, és esetleg még le is szedi, és már úgy hozza föl, hogy itt van a növény, és meg ő megfejtette, hogy ez mi. Tehát sokkal jobban benne marad az elméjébe, hogyha egyből ott ő meg tudja ezt, utána tud menni, mert akkor ott van benne a cél, hogy ő ezt akarja tudni. Teljesen más, mint hogyha valakinek így úgymond egy iskolában csak elmondják, meg képeken mutatják. Így tényleg bemarad az elméjébe. Úgyhogy ilyen szempontból okosan kell használni, azt gondolom, mint minden technikát, és ez, amit mondtam az elején, hogy ez a fő célunk, hogy a technikát úgy használjuk, az összes technológiai fejlesztést, hogy az segítse a munkánkat. De hát ugyanilyen egy villanypásztor is. Tehát annyi mindent meg lehet oldani egy egyszerű villanypásztorral, vagy kutyákra például vannak ilyen olyan nyakkörvek, amik jeleznek, hogyha kimennek a határba. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb egy technikával dolgozni, vagy egy állatnál, ha van rajta egy GPS, akkor meg lehet találni, nem kell tartani tőle. Tehát millió lehetőség rejtőzik szerintem a technológiai vívmányokba, csak mindent, ahogy mondtam, a természet alárendezve. Hát ez a mi hitvallásunk ebbe. Meg a tapasztalatunk.